Jézus mondja, legeltessétek az én juhaimat. Kegyelem, irgalom, békesség adassék ti néktek a mi Urunktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén, fennállva maradva, dicsőítsük a mi Urunkat, énekeljük a 133. számú Zsoltárunknak egyetlen egy versét, ímé mély jó és mély nagy gyönyörűség.
Az ilyeneket nékik át hosszú életet.
Foglaljunk helyet, testvérek! Áldott hagyomány a gyülekezetünknek, hogy hétről hétre az Úr élő és ható igéje körbejár a gyülekezetben. Így érkezett el az elmúlt héten a Malmos családhoz. Szeretném megkérni Malmos Attila testvérünket, kedves feleségét, jöjjenek ki és adják tovább az igét, mindazt, amit a szívükre helyezett az Úr, és mindazoknak, kiket kiválasztottak ők maguk.
Áldás békességet kívánunk. Mi egy igét írtunk bele, amely a következőképpen szól. A Pál apostolnak a korintusi beliekhez írott első levelének a 4. részéből a 7. vers, mert kitesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Azért választottuk ezt az igét, mert úgy gondolom, és úgy érzem, hogy a mai világban nagyon sok olyan dolog vesz bennünket körül, ami hát nem feltétlenül Istenre mutat, ami, ahogy mi itt bent ülünk ebben a templomban, ez is emberi kéznek az alkotása. Ha kimegyünk, jövünk, megyünk, elmegyünk dolgozni, elmegyünk bárhova, több mint 90%-ban olyan dolgok vesznek bennünket körül, amiket az ember alkotott, amiket mi alkottunk. És nagyon könnyű azt mondani, hogy ezt mi értük el, mi csináltuk. Nagyon könnyű azt mondani a dolgainkra, hogy ez a mi érdemünk. És jó, hogyha az ember figyelmezteti saját magát, és jó, hogyha meghalljuk Istennek a figyelmeztetését, hogy ez nem természetes, hogy minden, ami körülvesz bennünket, azt valaki más, az Isten alkotta. És a hívő embernek is ez egy figyelmeztetés, Pál apostol nem véletlenül írta ezt a korintusbeliekhez, hogy a hívő ember se feledkezzen el arról, hogy az, hogy ő Istenhez tartozhat, az, hogy ő Jézus Krisztus megváltotta, az sem az ő érdeme, hanem ez is az Istennek a kegyelme. Ezért választottuk mi ezt az igét. Annak idején, amikor én konfirmáltam, akkor az volt a szokása Pap László tisztes úrnak, hogy minden konfirmáló gyerek választott egy igét, és én annak idején ezt az igének egy részét választottam magamnak. Az ember még akkor bele se gondolt, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. És ez az ige nagyon sokszor előjött már, sok más ige mellett, úgyhogy ez volt az egyik oka, hogy ez lett ebbe beleírva. És én nem is szaporítanám a szót, hanem szeretnénk továbbadni a Bibliát. Nagyon sok olyan ember van ebben a gyülekezetben, akit én nagyon tisztelek és becsülök. Nagyon sok olyan ember van ebben a gyülekezetben, vagy volt olyan ebben a gyülekezetben, akit én nagyon sokra tartottam, és sajnos ma már meghaltak. Tehát már nincsenek köztünk. Úgyhogy én is szeretném olyan ember, én is olyan, mint mindenki olyan embernek szeretné továbbadni a Bibliát, akit nagyra tart. Én Nagy Attilának szeretném továbbadni a Bibliát.
Feleségem nem bírja.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a rövid és tömör bizonyságtételt. Hálások vagyunk azért, hogy Istennek a szent lelke elvégzi a maga munkáját a maga idejében. Sokszor nem is gondolnánk, hogy hogyan és milyen eszközökkel, és kik által, és miképpen, de ez az ő dolga, és ez rá van bízva, és hálások vagyunk azért, hogy ezt hallhatjuk is, hogy az élő valóság az emberek életében, és a mi gyülekezetünk életében is. Így legyen Isteni a dicsőség. Magasztaljuk tovább így a mi Úrunkat, a 397-es számú énekünk első, negyedik és ötödik verseivel. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Thank you.
Szemeimet a hegyekre vetem, onnan jő az én segítségem. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Istennek élő szent igéjét olvassuk közöttetek, testvérek, mely írva van Mózes második könyvében, második könyv 18. fejezetének 17. versétől a 23. versig tartó igeszakaszból olvassuk a következőképpen.
Mózes ipa pedig mondá néki, nem jó az, amit te cselekszel. Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van, mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad. Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked, és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elejébe. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtokra az útat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, melyet tenniük kell. És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, kik gyűlölik a haszonlesést, és tett közöttük előjáróká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgy, hogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, és minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek. Így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. Ha ezt cselekszed, és az Isten is parancsolja néked, megállhatsz, és az egész nép is helyére jut békességben. Ámen.
Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk és közöttünk gazdagon, sok gyümölcsöt teremve az ő dicsőségére. Mindezekért testvérek, gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága jó atyánk, örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézusban, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, hogy te a Magyar Református Egységének napján és a Szent Háromság vasárnapján is hívogatsz bennünket, és lelkünkre, szívünkre akarod helyezni a te szent igédet. Köszönjük, Urunk, hogy te megtartottál bennünket szeretetben, erőben, egészségben, hogy valóban tudjunk neked szolgálni, rád figyelni, és minden áldásért és jó dologért neked adni a dicsőséget ebben az életben. Köszönjük, Istenünk, hogy hordozol, megerősítesz igéd által, és hogy kegyelmet befogadsz. Köszönjük, hogy naponként letehetjük eléd a mi bűneinket, és tudván azt, hogy te ezeket megbocsátod. Mindent, amit kimondunk, mindent, amit kigondolunk, amit megcselekszünk, mindent, amit mulasztunk, akár feléd nézve vagy azok felé, kik között élünk, valóban mindezek megbocsátatnak. És új szívet, új lelket, új életet adsz nekünk naponként a fiad Jézus Krisztus által. Kérünk, atyánk, így legyél ma jelen közöttünk, és bátoríts bennünket a feladatra, a szolgálatra, erősítsd meg bennünk az elhívást, erősítsd meg bennünk az egységet, erősítsd meg bennünk az összetartást. És Urunk, nem kívánhatjuk ezt, nem kérhetjük ezt másképpen, mint a te fiad Jézus által, kivel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké, Szent Háromság Isten. Így legyen jelen a te lelked közöttünk, és így bennünket tisztítson, buzdítson, bátorítson a feladatokra. Ámen. Készülve testvérek az igének a meghallására, énekeljük a 135-ös számú dicséretünket, 135-ös számú zsoltárunk első versét. Így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Kedves testvérek, az igemelynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni az ő lelkének a segítségül hívásával és várásával. Írva van az apostolok cselekedeteiben, mégpedig a 20. fejezet 28. versében a következőképpen: viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, bizonyára mindenkinek ismerős lehet az a gondolat, hogy mit is érezhettem akkor, mikor először ebbe a gyülekezetbe jöttem. Milyen emlékek, milyen érzések, gondolatok voltak bennem akkor. Lehet, hogy ez csak egy pár napja volt, lehet egy pár hete, de már az is lehet, hogy több éve, sőt, több évtizede már, hogy itt vagyok. De amióta itt vagyunk, biztosan felvetődött bennünk a kérdés, hogy mi változott bennünk és körülöttünk. Nem csak egy gyülekezeti tag teszi fel ezeket a kérdéseket önmagában, nem csak egy lelkipásztor foglalkozik ezzel, hanem testvérek, az ige nyomában járva egy presbiter, egy előjáró, egy felvigyázó, egy őrállóban is felvetődnek a kérdések, hogy amióta én végzem a szolgálatokat, mi változott bennem. És ez a helyes sorrend, hogy bennem. Majd ezt követően körülöttem. Mi változott? Igen, testvérek, a presbiter is felteszi magának a kérdést, akit az Úr őrizővé, felvigyázóvá tett Krisztus gyülekezetében. És bizony szólhattunk, és szólhatnak a következő képpen, hogy vajon az elmúlt évek alatt, mióta felvigyázó vagyok, és lettem, mi változott itt? Mi változott az Istennel és a gyülekezeti tagokkal való kapcsolatomban? És végül mi változott a lelki világomban, a presbiteri tisztemhez való hozzáállásomban? És a legfontosabb kérdés, mi változott az egyház urával való kapcsolatomban? Azaz Jézus Krisztussal való kapcsolatomban. Maradt minden a régi. Megszoktam már. Ellátom a feladatokat, mert ez a feladatom. Vagy ez a szolgálatom? Feladat, szolgálat. Sokan csak a feladatot látják, testvérek, amely lehet nehéz, gondterhes, és kevesen látják meg a szolgálatot ebben. Ami viszont, hogyha így nézzük, és Krisztus elmondja, akkor az könnyű. Az én igám könnyű. Nehéz ezzel egyetérteni. Nehéz ezt meghallani. Nehéz ezt a szívbe vésni, hogy könnyű valami ebben a világban. És főleg könnyű valami egy gyülekezetben, vagy az egyházban. Könnyű valami a családomban. Krisztus rávilágít, és őt erősíti tovább Pál a mai igényben is, amikor elbúcsúzik az efézusi vénektől. A válaszokat érdemes újra és újra átgondolni, megvizsgálni magunkban, levonni belőlük a gyülekezeti szolgálathoz való elengedhetetlenül fontos következtetéseket. Testvérek, ebben nyújt nekünk nagy segítséget, pontosan Pál apostol, ki tovább viszi a krisztusi gondolatot a szolgálat területén, és azt mondja, hogy viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, melynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ma a Magyar Református Egységének a napján, mikor szerte a Kárpát hazában, vagy úgy mondva a Kárpát medencében, reformátusok gondolnak arra, hogy legalábbis papíron mindenképpen egységesek vagyunk, még ha liturgiában nem is tudunk felmutatni ilyet, de még erre a napra is egységes liturgiát adott ki a generális konvent. Ha legalábbis így egységesek vagyunk, akkor lélekben is beszélgessünk el az egységről. Szívben, hitben beszélgessünk el az egységről. Hogy az miképpen jelenthet valóban, úgymond számunkra megújulást. Nekünk személyesen gyülekezeti tagoknak, és nekünk pásztoroknak, presbitereknek, szolgálóknak. Amikor azt halljuk az igénkben, testvérek, hogy viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, mire kell gondolnunk? Mitől lesz valóban egység egy gyülekezetben, egy egyházban? Holott tudjuk, nem tökéletesek gyülekezeteink, holott tudjuk, nem tökéletes az egyházunk, holott tudjuk, nem tökéletesek annak még a tagjai sem. Mert ha az lenne, akkor mi szükségünk van az egyház alapjára, alfájára, omegájára, Jézus Krisztusra? Akkor mi szükségünk van tényleg az egyház urára, fundamentumára, Jézusra, ha megvan az egység? Testvérek, el kell jutnunk odáig, hogy nincs meg az egység. El kell jutnunk odáig, hogy ezt az egységet bizony nem felülről, hanem lentről kell elkezdeni. Az alapoktól, azoktól, akik alkotják a gyülekezetet. Mert ezek a családok, ezek a fiatalok, ezek a gyermekek, ezek a családos emberek, ezek az idősek, akik alkotják a gyülekezetet, ők alkotják az egyházat. Ezért, ha legeslegalul van egyetértés, akkor megvan az esély rá, hogy egység legyen. Jézus Krisztus Pál apostol szavain keresztül ma azokat szeretné megszólítani, akik előjárói, felvigyázói a gyülekezetnek. És testvérek, ők nem mások, mint a presbiterek. És tudom, hogy bizonyára felvetődik a kérdés, hogy hát miért ezzel foglalkozunk ma, miért nem inkább egy presbiteri bibliaórán, egy presbiteri gyűlésen kerül erre sor, ahol azok ülnek ott, kik választottjai a gyülekezetnek, kik előjárói a gyülekezetnek. Hát testvérek, csak azért nem csak ott jó ezt hallani, és azért jó itt hallani ezt, mert ahogyan a lelkipásztornak is, ugye a presbiternek is, kik előjárók, van hátterük. Kik nem egyedül vannak e szolgálatban, hanem kik családjaikkal vannak ebben a szolgálatban, gyermekeikkel, feleségükkel. Testvérek, ezért jó hallani ezt egy gyülekezetnek, minden családnak, hogy mit is vállalnak ezek az emberek, ezek a hívő lelkek, hogyha megkapják az elhívást a presbiteri szolgálatra, és a lelkipásztori szolgálatra. Mert igen, a kettő nagyon hasonló. Azt nem mondanám, hogy ugyanaz, de hasonló. A kiinduló és a végpontja az Ura mindenképpen Jézus Krisztus. A megbízó maga Jézus Krisztus. Az igény pedig tovább táplál bennünket, és elmondja, hogy ki adja ezt nem más, mint a Szentlélek. Tehát nem a lelkészi hivatalban dőrelez, még csak nem is egy presbiteri gyűlésen, még csak nem is a református egyház felsőbb vezetésében, hanem a Szentlélek adja a megbizatást. Ennél nincs nagyobb hatalom, hiába is keressünk. A Szentlélek adja az elhívást, a megbizatást. Pál apostol ezért egy intelmet hagy az efézusi gyülekezet előjáróihoz, elsősorban a jövőre előre tekintve, így ez az intés 2000 év után is a mi presbitériumunknak is szól. És bármely más gyülekezetben való szolgálónak szól. Igénket ezért három fontos oldalról szeretném a testvéreknek ma megvilágítani. Először is szólnék arról a gyülekezetről való gondoskodásról, ennek előfeltételéről, a presbiterek önmagukról való gondoskodásukról. Másodszor szeretném kiemelni és hangsúlyozni, hogy a presbiterek a gyülekezetet őrző tisztségét, mely a Szentlélek megbízásából ered, hogyan tudják megtartani, megőrizni. Harmadszor pedig szeretném a szívetekre helyezni azt, hogy a presbiter az Isten egyházában végzett munkájáért egyedül Krisztusnak tartozik felelősséggel. Miért érlelődött meg ez bennem a mai napra? Azért, mert különféle alkalmakat szervezünk már jó ideje korán elkezdve, legyen az gyermektábor, ifjúsági tábor, legyen az refisz nap, legyen az bármilyen gyülekezeti alkalom, mely elengedhetetlenül fontos, hogy valaki segítsen. Ahogyan olvastuk, ahogyan hallottuk a lekcióból is, testvérek, Mózes nem bírja egyedül. Nem egy személyes ez a küzdelem. Nem egy személyes ez a szolgálat. És oda megy Jetró hozzá, aki egy idősebb, tapasztaltabb ember, Isten szolgálja. És mit csinál? Megmossa a fejét. De nem ám head and shoulders-el, meg nem ám úgy, ahogy mi gondoljuk. Itt nem kiosztás történik, testvérek. Nem kiossza Mózest, hanem tanácsot ad neki. És ne keverjük össze a kettőt. Amikor jön egy ilyen tanács, az nem kiosztás. Amikor jön egy ilyen tanács, az nagyon kellemes, nagyon jó a jövőre tekintettel, jövőre nézve. Nagyon jó dolog, hogyha megtörténik a fejmosás, hogy te ezt nem tudod egyedül csinálni. Válasz ki embereket, férfiakat, istenfélőket, kik nem a haszon után futnak, mert milyen haszon is van itt. Nem sok. Ugyanakkor mégis a legnagyobb haszon. Ha az örök életet haszonnak tekintjük, akkor ez az. Egyetlen egy haszon van, testvérek. Ez az örök élet. Aki szolgál, az valójában nem is várhat többet. Mert kell ennél több haszon. Mikor mindent odaad Jézus Krisztus, aki az ő igájába hajtja fejét, és aki az eke szarvára teszi kezét, annak ez a legcsodálatosabb dolga. Mózes bátorítja Jetró, és megteszi a döntést, választ férfiakat, választ segítőket. Nem egy személyben lesz. Képzeljük csak el, fölmegyünk 11 ellen játszani, egyedüli ellenfélként egy focipályára. Mi lesz ott? Hát, én nem tudom, biztosan vicces lenne végignézni egy ilyen Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot, fociban legalábbis, ahol egy rohangál a pályán a 11 ellen. Szerintem nem 90 perc lenne, 5 perc lenne ez a mérkőzés. Ja, és persze nincs csere sem. Tehát ő egyedül a kapus, egyedül a csatár, egyedül a hátvéd, és egyedül a csapatkapitány, mert ki más lehetne. Nem, testvérek. Nem. Valamilyen módon csapatjátékot játszani egy személyben nem lehet. És testvérek, különös ez a kifejezés, de a gyülekezetnek a viselése, hordozása, gondozása, az csapatjáték. Teljes mértékben. Nem tudjuk egy személyben. Ezt mi lelkipásztorok tudjuk. Hiába is vannak, akik úgy akarják, igyekeznek, hogy már pedig lehetséges, de nem. Ehhez kellenek segítők. És itt vannak a segítők, testvérek, kiket a gyülekezetből választunk. És itt vannak a segítők, kiket a Szentlélek hív el és bíz meg. Ő nem tévedhet. Rossz embert ő nem választ. Alkalmatlant lehet. Mint amikor elmondtam én magam is, hogy lehet, hogy alkalmasnak gondoltak bizonyos szolgálatokra, feladatokra itt a gyülekezetben, de Isten dönti el valójában, hogy alkalmas vagyok-e, vagy alkalmatlan. Ezt majd a jövő, ez a jövő kérdése. Isten teszi alkalmassá az embert. Nem az, ki ajánlja önmagát, nem az, kit ajánl valaki, hanem Isten. Ilyen értelemben egy alkalmatlannak tűnő ember is tud nagyon alkalmas lenni, akár a presbiteri szolgálatra, akár a gondnoki feladatok ellátására, akár a lelkipásztori tiszthez. Ez nagyon különleges, hogy Isten világa így működik. Fordítottan, mint a miénk. Ezt jó észrevennünk. Egy kirándulás alkalmával az egyik kis gyermekcsapat, fiatal csapat, kikről hallottam, elindultak késő délután, hogy megmásszanak egy hegyet. El is indultak mindnyájan, a vezetővel együtt, csak valahogy nem számoltak azzal, hogy a hegygerinc meredeksége az idővel egyenesen, arányosan szépen nő, és előre tolódott az idő egészen késő esti órába, mire fölértek. És félni kezdtek a gyermekek, a fiatalok. Erre nem volt felkészülve a vezető, nem tudta kezelni azt, hogy valaki éhes, valaki szomjas, valaki pánikbetegségben szenved, és vissza kellene érni a táborba. Talán úgy döntött, hogy a legjobb megoldást választja, a legrövidebb utat, egy sziklás hely, amely még meredekebb, le kéne ott mindenkinek másznia. Hogy? Kötél nélkül. És volt ott egy olyan ember, egy olyan gyermek, aki már nem is volt annyira gyermek, ez egy fiatal volt, aki a következőt mondta ennek a hírnek, gondolatnak, ötletnek a hallatán, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, ha vigyázol ránk, de csak úgy vigyázhatsz ránk, ha magadra is vigyázol. Csak akkor óvhatsz meg minket minden bajtól, ha magadat, ha magadra vigyázol elsősorban. Testvérek, ez a történet, ez rávilágított engem is arra, hogy bizony, ki előjárói feladatot kap, az hallgasson azokra, figyeljen azokra a véleményekre is, akik között ő előjáró, akik között ő szolgál. És bizony, testvérek, nagyon fontos az, hogy viseljen úgy gondot a nyájára, hogy mindeközben magára vigyázz. És itt a sorrend a lényeg. Viseljetek gondot, tehát magatokra. Először is magatokra. Majd az egész nyájra. Mert hogyan tudjon gondot viselni valaki egy nyájra, ha magára nem vigyáz, ha nem ügyel? Hogyan tudott vajon ez a vezető is egy csoport gyermek fiatalt levinni a hegyről sötétben egy-két elemlámpával, hogy biztonságosan hazaérjenek? Megfogadta a tanácsot, és biztonságosan hazaértek a kirándulók. Nem kellett a sziklás helyet választani. Nem kellett ott 15 embert levinni kötél nélkül, hogy bárkinek is baj essen. Testvérek, fontos az, hogy egy vezetőnek legyenek segítői. Eszünkbe juthat valóban a mi gyülekezetünk is, vagy azok a gyülekezetek, amelyekben megfordultunk életünk során. Bizony ehhez nélkülözhetetlen egy szó, amely nem csak fogalom, de létező dolog is, a bizalom. Egy bizalom, amely a legkisebb közösségtől kezdve, a férj és feleség, a házassági kapcsolattól kezdve, a családon keresztül, a gyülekezeten át, egy város életén keresztül, egy ország vezetéséig tart, mégpedig a bizalom. És ha ez nincs meg, ha ez megtörik valahol, ha valamilyen módon ezt megtorpedózzák, akkor azt nagyon nehéz helyreállítani. De helyre lehet. Nem azt mondom, hogy lehetetlen. Helyre lehet állítani, ha Istent kérik imádságban. Vagy 4 szem közt, vagy 6 szem közt, vagy 12 szem közt, vagy még több szem közt, de kérik imádságban. Akkor helyre tud állni a bizalom. Drága testvérek, így van ez valamennyi gyülekezetben. Így működik ez a presbiterek és a gyülekezeti tagok között. Így működik ez a lelki pásztor és a gyülekezet között és a presbiterek között. Pontosan a bizalommal. Melynek alapja valóban a Krisztusba való hit, a motor, a Szentlélek, mely adja az áldást, mely valóban meg tudja lendíteni azt a kereket, amely elindít, amely elindul a célja felé, és mely valóban a bizalom légkörében tud működni. Legalábbis így kellene, hogy működjön. Érdemes odafigyelnünk az apostol szavainak a sorrendjére, viseljünk gondot magunkra, egy szóval vigyázzunk magunkra. És valóban, mivel most különösen, és ezzel nem kizárva mást és másokat, mert az ige senkit nem zár ki, de mégis most magunk elé nézve és téve férfiak sokaságát, kik felvigyázók a gyülekezetekben, akár lelkipásztorok, presbiterek, szolgálók, fogadják meg a következő intést az apostoltól és magától az Úrtól, hogy mit jelent vigyázni magunkra, hogy mit jelent megóvni magunkat. Hát egy pár gondolat erejéig gondolkodjunk el ezen, mert az embert, a férfi embert is annyiféle baj érheti a világban, pusztán azzal, hogy kilép az utcára, elindul a munkába, vagy a háztartási teendőkbe. Önmagában veszélyt rejt egy kerti munkának az elvégzése is, nem is tudjuk, hogy milyen veszélyeket. Csak elkezdjük és csináljuk. És folytathatnám hosszan a ránk leselkedő veszélyeknek a sorozatát. Vagy ott vannak, testvérek, a betegségek idejében való felismerése. Hány férfi nem akar elmenni az orvoshoz? Mert nincs időm, mert túlórázok, mert én erős vagyok, mert én büszke vagyok, mert az én nagyapám is 100 évig élt, meg az én apám is, 110, biztos én is, nincs semmi bajom, fáj a fejem csak, rosszat, össze-vissza ettem. És annyiféle kifogás van, és nem akarnak elmenni. Testvérek, akikre bizatik valaki, és nem csak valaki, valakik, nem csak a család, de egy gyülekezet is, az igenis menjen el, vizsgáltassa ki magát. Most félre ne értsétek, testvérek, ez nem az orvosi vizsgálatok propagandája, hanem ez Isten eszköze arra, hogy megóvjon minket, férfi embereket, kiknek van családjuk, van gyermekük, van feleségük, és van rábízott nyáj. Főleg a presbiterekről van szó. Mert nem mindegy, hogy valóban mikor hív, mikor, hogyan szólít el az Isten idejében, vagy idejekorán. De testvérek, menjünk el. Nézessük meg magunkat. Most nekünk lelkipásztoroknak, csak hogy miért mondom ezt, buzdítást, nekünk lelkipásztorokat is buzdítottak arra bennünket, és maga a püspök úr szájából hangzott el, vizsgáltassuk meg magunkat. Ne hivatkozzunk arra, hogy még fiatalok vagyunk. 30-40 évesek. Menjünk el időben. Mert gyülekezetek, nyáj, lelkek vannak ránk bízva. Testvérek, ugyanezt én magam is, engedjétek meg, hogy továbbadjam presbitériumunk felé is. Menjünk el. Tegyük félre az önzőséget, tegyük félre végre a büszkeséget. Nézzük meg, hogy mi áll a háttérben. És egyben ez fizikai, de lelki kivizsgálás is. Mert Pál itt a lelki vizsgálásról is szól. Azt mondja, bizony elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen sok hírt hallunk a lelki szennyekről, amelyek ránk nem az, hogy árannak, de ömlenek. Ezek a lelki szennyek. Különféle tévtanítások, különféle ezoterikus irányzatok, különféle szekták, egyházak terjedése. És testvérek, mondjuk ki, bizony családok szétszakadása, házaspárok válása, egyre nagyobb méreteket öltő bűnözés, politikai csalások, korrupció, munkahelyekről való igazságtalan elbocsátások és munkahelyeken való igazságtalan bánásmódok. Olyan dolgok, amelyek valóban a felvigyázó, előjáró szívét úgymond kaszabolják. A férfi szíveket ezek kaszabolják, és a pszichét, de a lelki tartást, a lelki világot is. Hát ki lehet az, aki ebben megállhat? Az, kinek van Jézus Krisztusa, az állhat meg ezekben mind. Bizony, testvérek, az előjáró elsősorban Krisztus páncélját, nem csak igáját, de páncélját is magára kell, hogy öltse, hogy tudjon szolgálni a gyülekezetben és a családjában, hogy tudjon védekezni. Testvérek, Pál apostol jeruzsálemi útja előtt elbúcsúzik az efézusi előjáróktól, és ő tisztában volt azzal a ténnyel, hogyha nem inti meg őket, ha nem kéri őket, akkor bizony széteshetnek ezek a gyülekezetek. Tudja, hogy a gyülekezetnek az egysége, az bizony az előjárók megértésén és szeretetben való egymás mellett élésén alapul. Tudja azt, hogy ennek középpontjában Jézus Krisztus kell, hogy álljon. Nem a tévtanok, nem ilyen-olyan irányzat, nem ilyen-olyan új gondolat, nem reformista tervek. Nem testvérek, hanem maga az Úr. És ha nincsen ott, akkor forgácsolódik minden. Annyiféle kérdésről lehet beszélni. Felújításokról, átütemezésekről, építkezésről. De ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy külső falainkban lévők úgymond megteljenek, a templom, a gyülekezeti ház, bizony a külső építkezések előtt a belső építkezés kell, hogy megtörténjen leginkább. Mert az nyomon érhető, tetten érhető egy közösségben, ha valóban megvan rá az igény az építkezésre mindenféle értelemben, ha megvan rá az igény, mert belső lelki építkezések folytak, folynak folyamatosan, és bizony nő és nő lelkileg a gyülekezet, amely persze létszámában is meglátszik. Testvérek, elengedhetetlenül fontos a külső építkezés előtt a belső építkezés. Mert valójában a külső a belsőről, belsőből kell kiinduljon. Nem fordítva. Fordított sorrend esetén nagyon veszélyes, ingoványos talajra lép az ember. Pál ezt tudja. Tisztában volt azzal, hogy a gyülekezetért való teljes felelősség, igen, az előjárók vállára nehezedik. Itt tehát nekik kell a nyájra és későbbiekben Jézus Krisztus egyházára felvigyázni. Nem akármiről van itt szó, testvérek, egy nagy feladatról. Ezért a presbiter, a gyülekezetben őriző, a Szentlélek megbízásából. Mint elmondtam, nem a lelkészi hivatal, nem a presbiteri gyűlés, de nem is a református egyház vezetősége dönti el, hogy ki lesz a presbiter, hanem a lélek dönti el. Ő hív el, ő adja a feladatot, ő a megbízó. És ebben mi lelkipásztorok, presbiterekkel együtt nagyon is egy igában vagyunk. Mert bennünket is ő hív el, és mi is tőle kapjuk a megbízást. Ellenben különbség csak az, hogy mi nem a gyülekezet soraiból emelkedünk ki helyben, általában messziről érkezik egy lelkipásztor a gyülekezetbe. Nagyon ritka az, hogy a lelkész visszatér oda abba a gyülekezeti közösségbe, ahol felnőtt, ahol gyermekkorát és fiatalkorát töltötte, áldott dolog lehet az, ahol ez megtörténik. De a presbiter onnan jön, és onnan válik előjáróvá, ahol éppen ő lakik, ahol éppen ő tartozik a gyülekezetből. Testvérek, ez különbség, de a hasonlóság pedig egy és ugyanaz, hogy a lélek adja a megbízást. Testvérek, ez 2000 év után is ugyanennyire biztos, mint amennyire biztos, hogy most itt ülünk, és itt állok, és itt ültök ti magatok. 2000 év elteltével is. Ezért mondja, felvigyázóvá, felügyelővé tesz az egyházban, görög szóval, episzkopossá tesz téged a lélek. Így van. Most pedig egy pár gondolat erejéig kísérjetek el, testvéreim, egy képzeletbeli időutazásra, és egy kicsit zárószó előtt forgassuk vissza az időkerekét, és nézzük meg, hogy mi alapján, mikor alakult ki, milyen célokat szolgálva a presbiteri egyház vezetés. A gyülekezet vezetésének így a tartalma egy ószövetségi gyökerű, melyet hallhattunk a felolvasott lekcióból, László testvérünk által. Majd Jetró meglátogatja Mózest. Elmondtam, hogy tanácsot ad neki. És bizony, testvérek, könnyebb a szolgálat, eredményesebb a vezetés, hogyha ott van mellette a 70 vén is, melyre a Mózes 4. könyve ugyancsak rávilágít a 11. fejezet 16. 17. versében, a 70 vén választásában. És lehetne folytatni ezt a felsorolást Ézsaiás, Jeremiás és Ezékiel könyveiből. De megjelent a görög világban is a felvigyázó, oltalmazó kifejezés és tisztség, hiszen az Istenek megbizatásával felruházott emberekre is használták ezt a jelzőt, mint például Krisztus előtti 1-2 évszázadban Aténban. Krisztus után pedig maga Lukács korában lépett életbe a presbiteri egyház vezetés. Ez nem egy új dolog, ez nagyon régen történt már. Lukács korában lépett életbe. Pál korában létező gyülekezetek élén pedig a vének, a zsidó minta alapján voltak vének, akik a gyülekezet vezetését, irányítását végezték minden gyülekezet élén. És itt a vének szóval vigyázzunk, mert nem életkort jelent. Hitben életkort jelent. Hitben való érettséget jelent. Ilyen értelemben egy 30, 40, 50 éves ember is lehetett felvigyázó gyülekezetben vén. Testvérek, akire talán az idősebbek azt mondták, de zöld fülű vagy még. Még várjál egy kicsit. Egyél egy-két társ tenótot, meg igyál egy-két pohár tejet, meg tapasztald meg, és majd igen. De a lélek munkája nem így van. Az nem így működik. Megszólíthatja a fiatalokat is, hogy presbiterek legyenek. Ilyen értelemben az utódlás és az öröklés kérdése is már megoldottá válik egy gyülekezetben. Milyen áldott dolog az, ha látjuk, hogy egy gyülekezet presbitériuma vezetősége vegyes korosztályt takar. 30, 40, 50, 60, 70, 80 évesek is ott vannak. Annál kreatívabb, annál eredményesebb és áldásosabb a munka és a szolgálat. De ehhez valóban a lélek elhívása kell. Hallhattuk testvérek a rövid történeti áttekintést, és érzékelhettük az időbeli nagy távolságokat így a korok között, de ne felejtsük el, és ez az aktualitása is mindennek, hogy a Szentlélek a mai napig minden kegyelmi adománynak a forrása ebben az egyházban, miénkben és bármelyikben, a mi nemzetünkben is. Mert Krisztus apostolokat választott, hívott, és bizony a Szentlélek megerősítette ezt, hogy Krisztus követőiből Krisztus követei lettek, hallhattuk a pünkösdi igehirdetést az elmúlt héten Esperes úrtól. Pontosan követők és követek. A presbiter követ. Mégpedig a Szentlélek megbízásából Isten követe, Jézus Krisztus követe a gyülekezetben. És bizony, elmondhatni ezt is, a gyülekezet szája az Isten előtt, míg az Isten szája a gyülekezet előtt. Ilyen értelemben megint megvan a hasonlóság a lelkipásztor és a presbiter között. Mert ugyanezt végezzük mi magunk is. Záró gondolatul pedig a harmadik pontban a presbiter Isten egyházában kinek tartozik így elszámolással és felelősséggel? Csak is az egyház urának, Jézus Krisztusnak. Így ilyen értelemben, testvérek, mikor kimondja azt az igét, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Pontosan azért, mert tulajdon vérével szerzett. Azért tartozunk neki elszámolással. Mert senki más nem szerzette tulajdon vérével a mi gyülekezetünket, és a mi egyházunkat, mint maga Jézus Krisztus. Senki. Ezért csak neki tartozunk felelősséggel, mint jó sáfárok. A ránk bízottakról. Mit jelent ez ránk nézve? Valóban gyakorlatban legeltetni, őrizni, ápolni. A válasz egyértelmű, a gyülekezet gondozását, vezetését, mindazt a tevékenységet, amelyet a gyülekezet rendezett élete igényel, és ami a lelki pásztor és a presbiter szolgálatához hozzátartozik, és ehhez a munkához, hogy legyen elég erő kitartás, ehhez a középpontban Jézusnak kell állani. Ahogyan mondja az egyik vers is, hogyha a középen Jézus Krisztus áll, és körülötte állunk mi magunk, hozzá közel, egész közel állva, egymáshoz is közelebb jutunk. Testvérek, így legyen ez a mi gyülekezetünkben is, így legyen ez a mi közösségünkben is, nagy felelősségre indítva előjáróinkat, presbitereinket, lelkipásztorokat, bármely más szolgálót ebben a közösségben, tudva azt, hogy tulajdon vérével szerzette meg ezt a drága kincset, ezt a hagyatékot nekünk Jézus Krisztus, hogy mi legeltessük az ő nyáját. Testvérek, valóban mit is jelent felkeresni a betegeket, lelki gondozni az elhagyatottakat, mit is jelent megkeresni a régi elkóborolt lelkeket, fogadni az újakat, szolgálni, ezt jelenti. És testvérek, ha ez megvan közöttünk, a bizalom légkörében, Jézus Krisztus középpontjában, ahol ő áll, akkor nem kell félnünk semmitől. Semmilyen széthúzástól, semmilyen széteséstől, semmiféle más káros dolgoktól. Akkor megóv bennünket Krisztusnak a keze és az ő pajzsa mindenféle szennytől. Ilyen értelemben fontos elsősorban vigyáznod magadra, a rád bízott nyájra, hogy tudj tevékenykedni előjáróként, őrizőként ebben az áldott gyülekezetben. És végső szóként pedig tud megvédni, tud megóvni egy drága hagyatékot, amit tovább kell majd adjál, nem is olyan soká, 20-30-40-50 év múlva, a távolabbi nemzedékeknek is, hiszen az egyház urának, Krisztusnak tartozol felelősséggel, minden munkádért, minden szolgálatért. Ezért Salamon szavaival szeretném zárni ezt az intelmet, ezt a kérést, ezt a vágyat, ezt az imádságot, mely így szól, adj azért szolgádnak engedelmes szívet. Ámen. Válaszoljunk testvérek az igére, mégpedig a 395-ös számú ének harmadik versével. 395-ös számú énekünk így kezdődik, harmadik versével, nevelj minket egyességre. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Csendesedjünk el a zsoltáros szavaival, ki így fohászkodik az ő urához. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódok székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, mely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Urunk, így fohászkodunk te hozzád, és így kérjük és várjuk, könyörögjük az áldást is te tőled. Gyülekezetünk előjáróira, szolgálóira, vezetőire, és valamennyi tagjára. Add meg, hogy mindnyájan olyanok lehessünk, mint egy erdő a folyóvíz mellett, mely valóban folyóvíz mellé ültetett fa egységben. Onnan kapva az éltető vizet, örök életre buzgó forrást, élő vizet, Jézus Krisztust, melyet valóban a lélek táplál és ad nekünk elhívásként. Így köszönve nekünk, neked, Urunk, azt, hogy te szolgálatba hívsz és szólítottál bennünket igéd által. Köszönjük neked, Urunk, hogy mind fiatalokat, mind idősebbeket megérintesz és elhívsz. Köszönjük Istenünk, hogy gyermekeket, fiatalokat, családosokat is gondoskodsz róluk általunk. a mi munkánk által, szolgálatunk által. Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk egy közösségben, egy gyülekezetben, és kitartást, erőt, türelmet adsz nekünk egymáshoz is, hogy időben kellőképpen tudjunk megbocsátani, elhordozni, és bűnöket eléd vinni, és valóban kérve a mi bűneink bocsánatát. Köszönjük Istenünk, hogy adsz nekünk szeretetet, mellyel valóban tudunk békességes és bizalmas légkört létrehozni magunk körül, és magunkban a te lelked munkája által. Így kérünk, Atyánk, előrevetítve már valamennyi gyülekezeti alkalmunkért, nyári táborainkért, gyermekekért, fiatalokért, családosokért, idősekért, valamennyi betegünkért. Kérünk Istenünk a gyászoló testvérekért, az elkalandozott lelkekért, a kóborlókért, a téged keresőkért, kik valóban keresnek téged ebben a világban, drága jó Urunk Istenünk. És kérünk Urunk mindazokért, kik fájdalommal veszítettek el valakit, emeld őket föl gyászukban, biztasd nátszál lelküket, hitüket, hogy valóban ne törjenek meg, ne törjenek össze, mert neked Jézus Krisztus gondod van mindazokra, kik elesettek, kik elgyengültek. Kérünk, Urunk, továbbá az erősekért is. Adj nekik továbbiakban is erőt ahhoz, hogy tudják hordozni a gyengéket, hogy tudják felemelni, vállukon vinni bajaikat, gondjaikat, családokban és gyülekezetekben egyaránt. És kérünk, Istenünk, hallgass meg most bennünket könyörgő szavakkal, ebben imádkozunk a te népedért, a mi hazánkért, a mi nemzetünkért, egyházunkért, gyülekezeteink sokaságáért. Kérünk, hallgass meg minket egy csendes percben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad könyörgéseinket, és most kérünk, mennyei Atyánk, hogy figyelj a mi imádságunkra úgy, ahogyan a te fiat tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnénk megköszönni az elmúlt heti munkát és segítséget valamennyi testvérünknek, így a kirándulásnak a megszervezését, az 1%-oknak a felajánlását az adónkból, a Revisz napra való készülődést, illetve a segítőket. Itt szeretném kiemelni kedves asszony testvéreinket, kik idejüket, erejüket nem sajnálva jöttek és segítettek nekünk a tálalásban, mosogatásban, a elpakolásban. Hálások vagyunk azért, hogy Isten indított asszonytestvéreket arra, hogy együtt legyenek velünk, fiatalokkal a tegnapi napon. Nagyon áldott kis közösséget mondhattunk magunknak tegnap, hiszen tanítványi körben 12-en gyűltünk össze, plusz a kiegészülő asszonytestvérekkel is. Áldott volt az ebéd is, hogy több generáció egyszerre ülhetett asztalhoz, fogyaszthattuk el valóban Isten áldásával az ebédet. És köszönjük mindazoknak is, akik eljöttek, vagy akik éppen nem tudtak eljönni, fiatalok, valamilyen oknál fogva. Nyitott továbbra is feléjük a mi szívünk, és hívogatjuk őket péntekenként gyülekezeti alkalmunkra, illetve ide vasárnap az istentiszteletre, és továbbiakban a ifjúsági órákra is. Köszönjük azoknak a testvéreknek is a felajánlását, akik könyveket ajánlottak föl adományként, hogy eljuttassuk őket rászorulóknak. Köszönjük a salátákat, a palántákat és a továbbiakban, a természetnek és a mi Urunknak az adományát is. 2016. május 31-e és június 3-a között kerül megrendezésre 18 órai kezdettel evangelizációs alkalmunk sorozatunk a Pomázi Református templomban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Közöttünk fog szolgálni Bódis Miklós református lelki pásztor, ezt így mondom, hogy lelki pásztor, és nem csak lelkész, mert nagy különbség van a kettő között, ki lelkész, ki lelki pásztor. Ő egy elhívott, megtért lelki pásztor, aki fogja hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát, hívogatását. Így kérünk minden kedves testvér, akik éheznek és szomjúhozzák az igét, azok jöjjenek és szólítsanak, hívogassanak meg másokat is minden estére ide, ezekre az evangelizációs alkalmakra. Legyünk együtt fiatalok, idősebbek együtt, hogy halljuk együtt az örömhírt egy megtért lelki pásztortól. Így pedig a hét vezérgondolata, merre tart az életed? Azt hiszem aktuális mindenkinek feltenni ezt a kérdést minden nap, mikor felébred és felkel az ágyából, hogy merre tart az én életem. Ezzel fogunk foglalkozni kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, ezeken az alkalmakon. Az istentiszteleti alkalmakkal kapcsolatban még azt fontos hangsúlyozni, hogy ezek az alkalmak másfél órásak lesznek, tehát este 6 órakor kezdődnek, és 7:30-kor lesznek vége, tehát ezeknek az alkalmaknak ének tanítással együtt értendő ez a másfél óra. Így próbáljuk meg igazítani a mi esti életünknek a sorrendjét is. Május 29-e 15 órakor, 29-én 15 órakor presbiteri továbbképzés lesz, hosszú lesz a cím, felolvasom, a Magyarországi Református Egyház, egyházszociológiai vizsgálatok és a 2011. évi népszámlálás adatainak tükrében címmel Pócsmegyeren tartunk továbbképzést. Várunk minden kedves presbitertestvért, valamint érdeklődő gyülekezeti tagot is. Az előadó dr. Csanádi Márton, szociológus, a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsésztudományi karának előadója lesz. Testvéreink mindenkit szeretettel várnak Pócsmegyerre. Pomázi gyülekezetünkben pedig nyilván tapasztalhatjuk áldásként is, hogy elindítottuk a vasárnapi igaolvasás szolgálatát, lehet jelentkezni bátran Óvári Ákos testvérünknél, valamint Szabó István testvérünknél, akár telefonon, akár e-mailben. Csobánkai gyülekezetünkben pedig szeretnénk megújítani imatermünknek a székeit. Ilyen értelemben egyházmegyénk már 600.000 forinttal, Csobánkai önkormányzat pedig 50.000 forinttal támogatja a tervezetet. Kérjük, hogy a gyülekezeti tagjaink lehetőségekhez mérten segítség adományokkal céljaink megvalósítását. Köszönjük szépen előre is. És nagy várakozásnak volt kitéve, most már hirdethetem, táborainkat. Ilyen értelemben elsősorban gyermektáborunkat, Nehémiás gyermektáborra kerül sor 2016. július 4-e és 9-e között, tehát hétfőtől szombatig, helye pedig Tagyos puszta. Egyszer már volt ott a gyülekezet gyermektáborral, most visszatérünk ide, erre az áldott helyre, az Tata és Tatabánya mellett van, gyönyörű szép helyen. A gyermektáborban 6. életévét betöltött gyerekektől számítunk, egészen 7. osztály befejezett gyerekig, mindenkit szeretettel várva, a nagyobbakat természetesen az ifi táborba hívjuk már meg. A tábor költsége 20.000 forint, mely tartalmazza a Budapestről való utazás költségét is, 3 gyermek esetén 50.000, a részvételi díj pedig folyamatosan a szervezőknél, vagy a lelkészi hivatalban, de legkésőbb a szülői értekezleten. 2 gyermek esetén pedig 35.000 forint lesz a táborköltség. Érezzük itt a különbségeket, hogy 1 gyermek esetén 20.000, 2 gyermek esetén 35, és 3 gyermek esetén pedig 50.000 forint. Tehát kedvezményesebb, minél többen jönnek, annál kedvezményesebb lesz a táborköltség. Kérjük így a jelentkezési lapokat, legkésőbb június 1-ig juttassák vissza, testvérek, 5.000 forint előleg befizetése mellett. Itt majd a kijáratnál az én kezemben lesz ilyen jelentkezési lap, aki már komolyan elgondolkodik ezen, az nyugodtan kérjen tőlem, adok neki. A tábor előtti szülői értekezlet pedig június 10-én lesz, 19 órakor, de ezt még fogjuk hirdetni többször is. És az ifjúsági tábor is sorra kerül, Én vagyok címmel, Én vagyok ifi tábort szervezünk, melyben maga Jézus Krisztus mutatkozik be nekünk, és a fiataloknak, hogy ki is ő valójában. 2016. augusztus 8-ától egészen 13-áig tart a táborunk, Érsekvadkerten lesz, a Kolping festői erdei házában fogunk megszállni. A tábor költsége 25 ezer forint, mely tartalmazza az utazás költségeit is, és a részvételi díj folyamatosan fizethető szervezőknél, nálunk a lelkész hivatalban is. Kérjük a testvéreket ugyancsak a jelentkezési lapokat legkésőbb július 1-ig juttassák vissza, 5000 forint előleg befizetése mellett. Köszönjük a testvéreknek és valamennyi családnak, hogy gondolnak majd így gyermekeikre, unokáikra és a nyári táborasztatásukra is. Harang szólt május 17-én emlékharang Izsó Ferenc testvérünk halálának 4. évfordulóján emlékezett leánya. Május 22-én istentiszteletünk után harang fog szólni az USA-ban 87 éves korában elhunyt Morvai Zoltán emlékére, emlékezett rá a Suhajda és a Pálfi család. Hirdetem testvérek alkalmainkat hétfőn 17 órától imaóra Pomázon Esperes úr szolgálatával, majd 6 órától hétfőn énekkari próbát is tartunk. Kedden este 6 órától Biblióra lesz Csobánkán, Konc Zoltán nagytiszteleti úr szolgálatával, majd 18 órától Pomázon, Kékkereszt alkalom Esperes úr szolgálatával. Szerdán 10 órától délelőtt lesz Pomázi idősek otthonában Biblióra, Esperes úr szolgálatával, este 6-tól pedig Bibliaórai Pomázon, magam szolgálatával. Csütörtökön 6 órakor imaóra Csobánkán, magam szolgálatával, pénteken pedig várjuk szeretettel az ifiseket, 7 órától kezdődik az ifjúsági körünk, melyen magam szolgálok. Így pedig vasárnap 9 órától istentisztelet Csobánkán, és 10:30-kor istentisztelet Pomázon, és ekkor hívnak meg bennünket délután 3 órára Pócsmegyerre, a presbiteri továbbképzésre. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét is, tudván, hogy az Úr szereti, megáldja a jókedvű adakozókat, és így legyen a mi Urunk, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük testvérek záró énekünket, mégpedig a 455-ösnek most a 7. versét. Csak a 4. most ne énekeljük, a 455. számú ének 7. versét énekeljük. 455-ös számú dicséretünk 7. verse így kezdődik: ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Testvéreim, fogadjuk az Úr áldását. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Így legyen mi velünk, ami Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme. Énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnusz. Áldás, békesség, Isten áldjon mindenkit.